Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország az orosz-ukrán konfliktus kapcsán garanciát kapott arra, hogy az ország területén kívül nem kell részt vennie katonai akcióban, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Jens Stoltenberg NATO főtitkárral tartott megbeszélése után. A kormányfő hozzátette, nem kell se pénzt, se embert adni a háborúhoz, továbbá Magyarország területét nem lehet felhasználni a háborúba történő bekapcsolódás céljából. A NATO elfogadja Magyarország álláspontját, miszerint nem kíván részt venni az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi támogató műveletekben, ugyanakkor nem is blokkolja az erre irányuló erőfeszítéseket, közölt a főtitkár. Jens Stoltenberg elmondta, arra számít, hogy a júliusi washingtoni csúcs találkozójukon a szövetségesek megállapodnak arról, hogy a NATO vezető szerepet vállaljon az Ukrajnának történő biztonsági segítségnyújtás és kiképzés koordinálásában és elősegítésében. A világ válságövezeteinek helyzetéről, valamint a Magyar Honvédség aktuális feladatairól is tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt, Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar vezetője és Tajti Norbert tábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója a Sándor palotában. Kunszabó István vezérőrnagy főhadsegéd tájékoztatása szerint az államfő, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka kérte, hogy továbbra is biztosítsák és garantálják azt a harci készültséget, amely biztosíték az ország szuverenitásának megvédésére. Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter és miniszterelnök helyettese a pozsonyi kormányülése után bejelentette, feljelentést tesz az elődje által tavaly tavasszal Ukrajnának ajándékozott szlovák MiG-29-es vadászrepülők ügyében. Szlovákia 2023 márciusában Eduard Heger ügyvezető kormánya idején teljes vadászrepülőgép állományát, 13 darab MiG-29-est, illetve egy kub légvédelmi rendszert átadott Ukrajnának. A francia államfő felszólította mindazokat, akik nemet tudnak mondani a szélsőségekre, hogy fogjanak össze az előrehozott nemzetgyűlési választások előtt vagy után. A voksolást Emmanuel Macron azt követően írta ki, hogy az európai parlamenti választáson a Marine Le Pen vezette nemzeti tömörülés nagy arányú győzelmet aratott, és a köztársasági elnök által fémjezett centrista pártszövetség messze lemaradva a második helyen végzett. Közben a francia hagyományos jobboldali párt, a köztársaságiak sürgősséggel összehívott vezetőségi ülése egyhangulag kizárta a pártból Eric Ciotti pártelnököt, aki előző nap szövetségre szólított fel a felmérések élén álló Marine Le Pen vezette nemzeti tömörüléssel. Több mint 70 milliárd forint áll rendelkezésre a munkaerőpiac bővítésére, így például az inaktívak felkutatására a terület és település fejlesztési operatív program pluszban, mondta a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor hozzátette, az Európai Unió és a magyar költségvetés társfinanszírozásában valósul meg ez a program, amelybe 33 ezer embert akarnak bevonni. A célcsoportot az inaktívak mellett a tartós munkanélküliek, a gyesről, gyedről visszatérők és a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű álláskeresők adják. Csak nem 600 dolgozójának tartozik szerződéses megbízásai kifizetésével hónapok óta a MÁV ZRT. A felgyorsításukra a vasutasok szakszervezete Lázár János miniszter közbenjárását kéri. Közölték, ilyen tartozása van a cégnek azok felé például, akik a székház költöztetésében működtek közre. A MÁV a honlapján megjelent közleményében határozottan cáfolta a szakszervezet állításait. A Hungarikumnak számító magyar védőnői szolgálatot érdemes bemutatni Európának, ezért az egészségügyi kormányzat lehetőséget fog biztosítani erre a magyar soros EU elnökség alatt, jelentette ki az egészségügyi államtitkár a védőnők napján tartott ünnepségen. Takács Péter azt mondta, olyan szakembereket köszönhetnek, akik évtizedek óta a közösség és az ország szolgálatában állnak, munkabírásukkal és erejükkel segítenek a problémák megoldásában, támogatva a családokat. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a jövőben is mindent megtesz a Kárpát-medencei ifjúság támogatása érdekében, mert magyar fiatalok nélkül nincs magyar jövő, fogalmazott Potápi Árpád János a Határtalanul középiskolai vetélkedő online nagy döntőjének megnyitóján. A program idén több mint 160 ezer diákot ért el, ismertette az államtitkár. Meghaladja 300 kilométert a kerékpározható árvízvédelmi gátak hossza, mondta a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vásáros Naményban. Révész Máriusz ismertette, a beregi körlet idén az év kerékpárútja. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen kisüt majd a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, további záporok, zivatarok kialakulására lesz esély. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eternáének együttes, az Egri Érseki Fiúkórus, a Cantus Agriensis Kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajko Anita énekművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Oktovoj Szének együttes, a Campani Canario Tánc együttes és a Szavária Barokk Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Prazsák László, Borka Zsolt, 3-in-1, Exodus, Random Project, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamashiach messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgettek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítő Sziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2024. június 13-án, csütörtökön. A technikus Somogyi Márton nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet rövidesen egészségügyi perceink követnek. Ezután időjárás előrejelzéssel és útinformal megyünk tovább, majd a napversében ma, fél hét előtt, Hamvas Béla Isten tenyerén ébredtem című verse hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket mondunk, s a szentek szent életű emberekben ma Páduai Szent Antalról hallanak. Programajánlóval jelentkezem még 8 óra előtt, 8 óra után, a híreket követően pedig műsorismertetéssel. Kedves hallgatóink, addig is mindannyiuknak további jó reggelt, jó rádiózást kívánok!
kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a látássérült személyek elemi rehabilitációjáról beszélget az Észak-Magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ intézményvezetőivel, Gottfried Péterrel, valamint Németh Márta szakmai vezetővel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az ugye egy külön kategória, hogyha valaki felnőtt korában veszíti el a látását, tehát hogyha van korábbi pozitív élmény, hiszen látott, és hirtelen akár egyik napról, hónapról, hónapra változik meg az élethelyzete. Ott különösen nehéz a dolguk, és kell a mentális segítség?
A mentális segítség mindenképpen jobban kell, mert akkor úgy hirtelen zúdul rá. Ha valaki vakon születik, akkor sem spórolhatja meg ezt a folyamatot, csak akkor azért ez egy elnyújtottabb folyamat, és alapvetően kamaszkorban szokott egy törés lenni, amikor szembesül azzal, hogy nem tud autót vezetni, amikor szembesül azzal, hogy nem tud úgy csajozni, nem tud úgy pályát választani, mint más. Tehát, hogy ezek így fokozatosan...
De viszont sok tanulási folyamaton meg már túl van.
Ez így van, igen.
Ami nyilván megkönnyíti a továbbiakat.
Igen, és sok mindent természetesnek vesz, amit, hogyha valaki meg felnőtt korában vakul meg, akkor újra előre kell kezdeni, meg kell tanulni. Sőt, azt is mondanom kell, hogy ez egy nagyon nehezen eldönthető kérdés, hogy melyik a jobb, vakon születni, vagy később megvakulni, mert aki vakon született, az rögtön rátanul arra, hogy a hallása után tájékozódjon, hogy egy csomó mindent
egyéb más érzékszervet
így van, amiket már felnőtt korban egyszerűen nem is lehet megtanulni. Viszont felnőtt korban vakul meg valaki, akkor van egy csomó olyan látókori tapasztalata, amire pedig építeni tud. Amikor én fehérbottal közlekedést tanultam, ugye bekötött szemmel, akkor én nekem azt mondta a tanárom, aki egyébként vakon született gyerekeket szokott tanítani, amikor álltunk a zebránál, és el kellett dönteni, hogy mikor jönnek úgy az autók, hogy nekem szabad átmenni, hogy úgy könnyű, hogy neked jogosítványod van. Tehát, hogy egy vakon születettnek, aki sose látta ezt a forgalmat, egészen más.
Autósként. Így igen. Van. Nagyon érdekes, tanulságos dolgok. Szólítsuk meg intézményvezető urat is.
Köszönöm szépen.
A szakmaközi konferenciának mi volt a visszhangja? Kezdjük talán itt, mert érintettük a beszélgetés elején, hogy nagyon fontos, amikor a különböző megyék szakemberei találkoznak. Mit profitálnak ebből?
A visszhang jó volt. Nekem az a problémám, hogy igazán el kell tudnunk jutni azokhoz a célszemélyekhez, akiknek igenis szüksége van a segítségre, és akarják is a segítséget. Minden egyes ilyen konferencia, ilyen rendezvény bővíti azoknak a körét, akiknek a tudomására jut az, hogy igen, vannak ilyen lehetőségek. Nem kell a négy fal közé bezárkózni, nem kell depressziósnak lenni, hanem igen, meg kell tenni az első lépést és nyitni. Hiszen erre már egy kiépített szakembert gárda van Magyarországon, módszertannal, végzettsége szakemberekkel. Igen, nem szabad otthon kúsolni a négy fal között, hanem meg kell tenni azt az első lépést, ami talán a legnehezebb.
Az első lépés egyike lehet talán az is, hogy ma itt vannak a Csillagpont Rádió stúdiójában, és remélhetőleg sokan hallgatnak bennünket, akár érintettek. Picit szeretnék visszautalni a konferenciának arra a részére, amikor Varga Andrea, a Miskolcváros alpolgármestere beszélt, mert ő azt mondta, hogy örül annak, hogy Miskolcon van ez a konferencia, mert hogy Miskolcon a fogyatékos ügy kezelése azért sok eredményt tud felmutatni, ugye van fogyatékos ügyi tanács, szakmai műhely, itt vannak önök, és ugye lehetne sorolni a különböző szervezeteket, de hogy úgy érzi, hogy azért nagyon sok még a tennivaló, különösen az akadálymentesítés vonatkozásában. De hogyan látják önök, akik a gyakorlatban dolgoznak?
Miskolcon nagyon sok civil szervezet dolgozik fogyatékosokkal, tényleg többen is tartanak fent bentlakásos intézményeket is, nappali ellátást, foglalkoztatást, rehabilitációt. Az állami szerepvállalás egy kicsit halványabban jelentkezik ezen a területen, tehát azt gondolom, hogy tényleg lenne még tennivaló, nagyon-nagyon sok olyan igénylő van, aki nem jut hozzá megfelelő szolgáltatáshoz még mindig.
Alapvetően itt azért anyagiakról beszélünk, vagy arról is, Mert hogyha önre nézek, aki gyógypedagógus, rehabilitációs szakember, és az imént mondta, hogy mi mindent tanít, akkor azért ennek a dolognak nyilván van egy szakember háttere is. Van elég szakember, ugye ez is felmerül az emberben, hogy aki mondjuk ilyen élethelyzetbe kerül, tud-e érdemben szakemberhez fordulni, és annak a segítségét kérni?
Hát a szakember hiány az nagyon jelentős. Uh-huh. Amikor elkezdtük itt Miskolcon rehabilitációs központot létrehozni, és próbáltunk keresni gyógypedagógusokat, akkor borzasztó nehéz helyzetben voltunk. Én a munkahelyi központba beadtam az állásigénylést, és szépen beleírtam, hogy tiflopedagógus, mert ez a megnevezése a látássérült szakos gyógypedagógusnak. És egy embert közvetítettek ki, aki pedagógus asszisztens volt. Kérdeztem tőle, hogy nem mondták a munkahelyi központban, hogy tiflopedagógust keresünk? Azt mondta, de mondták, és kérdezték, tudom-e, mit jelent a szó. Mondtam, hogy tudom, azt mondták, akkor biztos jó lesz. Hát ő volt az egyetlen a megnyilván, aki legalább a szót ismerte.
És ugye ő, ha jól értem, nem végzett gyógypedagógus volt. Azóta talán egy kicsit jobb a helyzet, bár ez nem tudom, mikor volt, hiszen a Miskolci Egyetemen azóta beindult a gyógypedagógus képzés, de ha jól tudom, nem tiflopedagógusokat képeznek.
Nem, sokat csak Budapesten képeznek még mindig.
Uh-huh. És ők meg nem feltétlenül Miskolcra jutnak, ha jól sejtem.
Ráadásul a tiflopedagógusok alapvetően azt tanulják, hogy általános iskolában hogyan tanítanak látássérült gyerekeket. Tehát ez egy ráépülő szakma a rehabilitációs tanárság, amikor a felnőtteknek a rehabilitációjával foglalkozunk. Ennek bizonyos elemeit tanulják, a tiflopedagógusok a breírást, a fehérbotos közlekedést most már tanulják, de ez még egy külön ráépülő, amit aztán végképp nagyon nehéz találni szakembert.
De akkor talán ez a szakma közé konferencia erre is ráirányíthatta a figyelmet, hogy kevés az szakember. Hát bízunk benne, bár nyilván ez egy hosszú távú történet, mert mire végez valaki meg gyakorlatot szerezni, az nyilván nem egy-két év kérdése. Az ön gondozásában bemutatással került egy EFO projekt, ugye támogatott lakhatás támogató szolgálat elnevezéssel. Uh-huh. Ugye Tapolcán van egy házikó, amit nagyon szépen felújítottak, lehetett is látni a híradásokból. 6 apartmanba várnak 10 lakót. Hát mi a helyzet? Lehet-e még jelentkezni?
Igen, lehet jelentkezni. Folyamatosan várjuk a kérelmezőket. A Látásrehab honlapja www.látásrehab.hu internetes oldalon szolgáltatásoknál megtalálható mind a támogatott lakhatás, mind pedig a támogató szolgálat rövid bemutatása, illetve az ehhez ennek igénybevételihez szükséges dokumentációk letölthetőek.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a látássérült személyek elemi rehabilitációjáról beszélgetett az Észak-Magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ intézmény vezetőjével Gottfried Péterrel, valamint Németh Márta szakmai vezetővel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Most a várható időjárásról. A felhős tájakon is fokozatosan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet és kisüt a nap. Záporok, zivatarok szorványosan egyre inkább az ország délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki. Az északnyugati, nyugati szél elsősorban a Dunántúlon és északkeleten több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható, de a legtovább felhős nyugati tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. És mennyire hűlt le az éjszaka, azt már mondom is. Békés Csaba 16 fok, Budapest 13, Debrecen 14, Győrött és a Kékesen jelenleg 10 fok van, Miskolton és Napkoron 14, Paks 10 fok, Pécs 13, Sármelléken 10 fok van, Siófokon 16, Szeged 14 fok, Szolnok 16 és Szombathely 12. Sátoraljóhely, Eger és Jászberény 15 fok. És egy kis érdekesség, a meleg rekordot Kecskemét tartja 2000 óta 36,9 Celsius fokkal, míg 1974-ben június 13-a igencsak hideg nap volt a kékes tetőiek életében 1,8 maximummal. Orvos meteorológia, ma a hideg és a meleg frontra érzékenyek szervezetét egyaránt megterheli az időjárás, ezért sokaknál lesz tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar és vérnyomás ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. Erre figyelmeztetnek a meteorológiai szolgálat munkatársai, és most pollenjelentés. A pollenterhelés a hét első felében a záporok hatására lokálisan, átmenetileg lecsökkent, a hét végén azonban várhatóan ismét felerősödik. Útinform. Több út is járhatatlanná vált a Duna, a Rába, a Répce és a Pinka áradása miatt, ezért azokat lezárták. Ami adáskörzetünket érinti, az a következő néhány hely: Nógrád, illetve Borsodabó-Izemplén vármegyében. Nógrádban lezárták az Őrhalmot, az országhatárral összekötő utat, és szintén lezárták a Drégely-Palánkot, az országhatárral összekötő utat is. Borsodban a Sajó áradása miatt a 2603-as jelű utat, a 26-os számú főút és Sajó kaza között lezárták, és szintén nem járható a Muhi-Körömkomphoz vezető út sem. Az áradások miatt továbbá több helyen, így Neszmély és Dunaradvány, Visegrád és Nagymaros, Szentendre és Szigetmonostor, Paks és Géderlak, valamint Szászhalombatta és Tököl között szünetel a kompátkelés. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan! Vigyázzunk egymásra az utakon!
Napverse. Hanvas Béla. Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni, láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben, láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt, láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni, láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem, s az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió apró tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.
Hanvas Béla Isten tenyerén ébredtem című versét Tóth Levente mondta el. Hanvas Béla író, filozófus, Eperjesen született 1897-ben. Érettségi után önkéntes katonának jelentkezett, és súlyos idegsokkal 16-ban hadikórházba került. Mivel édesapja 19-ben megtagadta a szlovák hűségesküt, ezért a családot kiutasították Pozsonyból és Budapestre költöztek. Hanvas Béla a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szakos hallgatója volt, majd újságíró lett. 27 és 48 között könyvtárosként dolgozott a fővárosi könyvtárban. Közben tanulmányokat, esszéket, kritikákat és recenziókat publikált mintegy 25 folyóiratban. Hanvast a II. Világháború alatt háromszor hívták be katonának, de ez nem zavarta abban, hogy fordítson. Többek között Lao Tse Böhme, Herakleitosz, Konfúciusz és Hénok műveit. 44-ben Németországból szökött haza az ostromlott Budapestre. A budai hegyoldalba épült Remete-hegyi úti lakásukat bombatalálat érte, az ott tárolt kéziratai és könyvei megsemmisültek. 48-ban kényszernyugdíjazták, 48 és 51 között földet művelt, gyümölcsöt termesztett, 51-től 64-ig pedig raktáros volt Inotán, Tiszapalkonyán és Bokodon a hőerőmű építkezéseken. Amikor csak lehetett, olvasott, fordított és írt. Hanvas Béla 1968-ban hunyt el Budapesten. A 70-es évekig művei csupán kéziratos, gépelt formában voltak hozzáférhetőek. A 80-as évektől indulhatott meg a nyilvános recepció. Hanvas Béla munkásságát 90-ben posztumusz Kossuth díjjal ismerték el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise a Szentlélek sugalmazó szerepéből. A Biblia Isten sugalmazott műve. A pápa fogadta a munkacsoport Kolumbiáért szervezett képviselőit. Ferenc pápa római papokkal találkozott a pápai Szalézi Egyetemen. Mindenkit be kell fogadni. A pápa híres komikusokkal találkozik a Vatikánban.
Ferenc pápa katekézise a Szentlélek sugalmazó szerepéről. A Biblia Isten sugalmazott és sugalmazó műve. Az egész Szentírást Isten sugalmazta, Isten szeretetét, Isten szavaiból ismerjük meg, címmel tartotta Ferenc pápa új sorozatának harmadik katekézisét a június 12-i szerdai általános kihallgatás keretében. A Szentlélek, aki a Szentírás sugalmazta, egyúttal magyarázza is azt, amikor örökkön élővé és tevékenyé teszi azt. A lélek a sugalmazott írást sugalmazóvá teszi annak hirdetésén keresztül. A Szentírásnak egyetlen egy jövendőlése sem származik önkényes értelmezésből, hisz sohasem keletkezett jövendőlés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek Isten megbízottaiként a szent emberek. Hangzott el a kihallgatás előtt az olvasmány Péter apostol második leveléből.
Proseguiamo la catechesi sullo Spirito Santo che guida la Chiesa verso Cristo, nostra speranza.
Folytatjuk a Szentlélekről szóló katekézist, kezdte beszédét a pápa, aki az egyházat Krisztushoz, a mi reménységünkhöz vezeti. Ő az egyház vezetője. Legutóbb a lélek munkáját a teremtésben szemléltük, ma pedig a kinyilatkoztatásban nézzük, aminek a Szentírás Istentől ihletett és mérvadó tanúság tétele. Ahogy Szent Pál apostol tanítja, az egész Szentírás Istentől sugalmazott mű. Szent Péter pedig így szól, a Szentlélektől sugalmazva beszéltek a szent emberek. Ez a Szentírás isteni sugalmazottságának a tanítása, amelyet a krédóban megvallunk. Ő a Szentlélek szólt a proféták által. A Szentlélek az, aki a Szentírás sugalmazza, egyúttal magyarázza is azt, amikor örökkön élővé és tevékenyé teszi. A lélek a sugalmazott írást sugalmazóvá teszi. A második vatikáni zsinat tanítja, az isteni írásokat a szent hagyománnyal együtt mindig hite legfőbb szabályának tartotta és tartja, amikor Isten sugalmazására egyszer mindenkorra vannak írásba foglalva és változatlanul közvetítik magának Istennek igéjét és a prófétáknak és az apostoloknak szavaiban a Szentlélek hangját szólaltatják meg. Eképpen a Szentlélek folytatja az egyházban a föltámadt Jézus tevékenységét, aki húsvét után megnyitotta a tanítványok értelmét, hogy megértsék az írásokat. Megtörténhet ugyanis, folytatta a pápa, hogy a Szentírás bizonyos szakaszát, amelyet sokszor különösebb megérintettség nélkül olvasunk, a hit és az ima légkörében olvasva egyszer csak a szöveg megvilágosodik, hozzánk szól, fényt vet egy megtapasztalt problémára, vagy éppen világossá teszi előttünk Isten akaratát egy bizonyos helyzetben. Minek is köszönhető ez a változás, ha nem a Szentlélek sugalmazásának? Világossá válnak a Szentírás szavai a lélek hatására, és megérint minket egy kéz, ahogy a zsirókhoz írt levél tanúsítja, Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden két élő kardnál élesebb.
La Chiesa si nutre della lettura spirituale della Sacra Scrittura.
Az egyház maga a Szentírás lelki olvasásából táplálkozik, a sugalmazó lélek vezetése alatt. Középpontjában áll világító toronyként Krisztus halálának és feltámadásának eseménye, amely az üdvösség tervének a beteljesedése és betölt minden proféciát, feltárja az összes rejtett titkot és megadja a könyv olvasása igazi értelmét. A jelenése könyve mindezt a könyvpecséteket feltörő bárány képében írja le. Az egyház Krisztus jegyese, a Szentírás sugalmazott szövegének meghatalmazott tolmácsolója, hiteles hirdetésének közvetítője. Mint hogy az egyház Szentlélekkel van felruházva, ezért sugalmazó, az igazság oszlopa és támasza, és az a feladata, hogy segítse a híveket az igazság keresésében és a bibliai szövegek pontos magyarázatában. Kitért a pápa Isten igéjének lelki olvasatára, ami a Lectio Divina. Ez azt jelenti, hogy időt szentelünk a személyes és elmélkedő olvasásnak. Nagyon fontos, hogy minden nap időt szánjunk a Szentírás olvasására, amit nagyon segíthet egy zsebben hordott kis Szentírás. A Szentírás igazi közösségi olvasása, a Szentmise ige liturgiája az olvasmányokkal és az evangéliummal. Ennek magyarázata a homília, aminek rövidnek kell lennie, és váltsa az életre Isten szavát. A homília egy-egy kép, gondolat, érzés segítségével legyen rövid, ne több mint 8 perc, de érintse meg a szívet, kérte a pápa. A Szentírásnak is van egy, a zeneművekhez hasonló alaptónusa, amely elejétől a végéig kíséri, ez a hang pedig Isten szeretete. Az egész Biblia Szent Ágostól szerint Isten szeretetéről beszél. Nagy Szent Gergely pápa pedig úgy határozza meg a Szentírást, mint a mindenható Isten levelét minden teremtményének, és azt kéri, hogy Isten szívét Isten szavaival próbáljuk megismerni. Ezzel a kinyilatkoztatással a láthatatlan Isten szeretetének bőségéből, mint barátaihoz szól az emberekhez, és társalog velünk, hogy meghívja őket és befogadja a saját közösségébe. Zárt a szerdai katekézisét Ferenc pápa a II. Vatikáni zsinat tanításával. A katekézis követően a Szent Atya köszöntötte a jelenlévő csoportokat, külön kiemelve a Róma közeli Frosinone város és egyházmegye küldöttségét, amely az ott született és 1500 éve elhunyt Hormizdas pápára emlékezik, aki 514 és 523 közt ült Péter székében.
Domani celebreremo la memoria liturgica di Sant'Antonio di Padova. Sacerdote, dottore della Chiesa.
Holnap csütörtökön tartjuk, folytatta a pápa, páduai Szent Antal egyházdoktor liturgikus emlékét, aki jeles prédikátorként. A szegények és szenvedők védelmezőjeként ébreszte fel mindenkiben a vágyat, hogy továbbra is a hit útján járjon, legyen Jézus követője az evangélium hiteles tanújaként. Végül pedig azt kérte a Szent Atya, hogy ne feledkezzük meg a sokat szenvedett Ukrajnáról, Palesztináról, Izraelről és Myanmarról. Imádkozzunk a békért, amire ma oly nagy szükség van, mert a háború mindig vereség.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa fogadta a munkacsoport Kolumbiáért szervezett képviselőit. Hallgassuk meg a föld és a szegények kiáltását Kolumbiában. Szinodális módon hallgassuk meg a föld és a szegények kiáltását. Ez a kötelezettségvállalása a Grupo de Trabajo por Colombia, a munkacsoport Kolumbiáért elnevezésű szervezetnek, amelynek 17 tagját fogadta június 12-én szerdán reggel Ferenc pápa a 6. Pál aula kistermében. A szervezet összefogja Norvégia, Anglia, Wales, Skócia, Spanyolország, Németország, az Egyesült Államok, Latin-Amerika és a Karib-térség Caritas intézményeit, együttműködve a kolumbiai Caritas szociális pasztorációjával. Az 1997-ben született szervezet elsősorban a béke és a társadalmi igazságosság megszilárdításáért munkálkodik a latin-amerikai országban, mert a földosztás, az egyenlőtlenségek elleni küzdelem és a fegyveres konfliktusokra való békés megoldások keresése terén elért előrelépések ellenére még mindig nincsenek olyan mélyreható változások, amelyek megerősítenék a legszegényebbek reményeit. Az olyan jelenségekkel szembesülve, mint a kábítószerkereskedelem, az erőszak, a korrupció és az egyenlőtlenség, amelyek jelentősen befolyásolják a társadalmi igazságosság keresését Kolumbiában, az egyház elkötelezte magát, hogy válaszokat keressen arra, miként teheti kevésbé nehézzé és drámaivá a földművesek, az őslakosok és az afroamerikaiak, továbbá a városok szegényebb rétegeinek életét. A biodiverzitásról szóló nemzetközi konferenciát illetően, amelyet az ENSZ éghajlatváltozási konferenciájának részeként tartanak a kolumbiai Káliban október 21-e és november 11-e között 190 ország delegációjának részvételével, a munkacsoport Kolumbiáért szervezet lehetőséget lát arra, hogy előmozdítsa a közös otthonunk iránti törődést. Az ENSZ tanácskozás sikerén túl azonban a munkacsoport azt reméli, hogy egy olyan folyamat is megvalósulhat, amely az átfogó ökológiát valóra váltja Kolumbiában. A dél-amerikai országot a világ egyik legnagyobb biológiai sokfélesége jellemzi, de egyben itt van a legkockázatosabb helyzetben is. Végül a munkacsoport Kolumbiáért szervezett kötelezettséget vállal, hogy a társadalmi, egyházi, ökológiai és kulturális álom szolgálatába állítsa magát, amelyet 2020-ban Ferenc pápa fogalmazott meg a Querida Amazonia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdításában.
Ferenc pápa római papokkal találkozott a Pápai Szalézi Egyetemen. Mindenkit be kell fogadni. Kedden délután a Szent Atya mintegy 160 pappal találkozott, akik az úgynevezett középső sávba tartoznak, vagyis 11 évnél régebben, de 39 évnél korábban szentelték őket pappá. Lelkipásztori kérdésekről beszélgetett velük zárt ajtók mögött a Pápai Szalézi Egyetemen. Az idősek támogatásáról, a drogkereskedelembe behálózott fiatalokról, a magányos emberekről, a lakhatással küzdők helyzetéről, a homoszexuális hajlamú személyek szemináriumi felvételéről és a most zajló háborúkról volt szó. Ez volt a harmadik és egyben utolsó találkozó a római egyházmegyés papokkal, akiknek első csoportjában 40 évvel ezelőtt szentelt papokkal beszélgetett május 14-én, aztán a legfiatalabb csoport, a maximum 10 éve szentelt papok következtek május 29-én. Kedden délután 4 óra körül érkezett a pápa a Róma északi részén található Monte Sacro negyedbe, hogy papokkal, plébánosokkal, prefektusokkal, káplánokkal és kúriai hivatalvezetőkkel találkozzék, meghallgassa kérdéseiket és tanácsaival lássa el őket. Mintegy 160-an voltak jelen a 200-ból, sokan hiányoztak a találkozóról, mivel a plébániákon nyári programokat tartanak a gyerekeknek, fiataloknak, tájékoztat közleményében a Szentszék sajtóközpontja. Michele di Tolve püspök rövid köszöntője és egy közös imádság után zárt ajtók mögött megkezdődött a mintegy másfél órás párbeszéd Róma püspöke és papjai között. Az egyházmegyei lelkipásztorkodáshoz kötődő témák, a pap szerepe és identitása, a papi szolgálat szépsége merült föl a beszélgetés során. Kérdésekre válaszolva a pápa idézte Don Milani nagyszerű példáját, szólt az elvilágiasodás veszélyéről, valamint arról, hogy a plébániákon mindenkit be kell fogadni kivétel nélkül. Nagy hangsúlyt kapott az emberi szenvedés kérdése, amelyet mindig nagy odafigyeléssel, együttérzéssel és gyengéden kell elkísérni, Isten stílusát követve, különösen az idősek esetében. Ebben az értelemben szó volt a kórházlelkészség fontosságáról és a nehézségekről, amelyek Róma városában jelentkeznek a lakhatás terén. Az épületekkel rendelkező szerzetesi kongregációkat arra szólította a pápa, hogy legyenek nagy lelkűek. A drogok terjedéséről, a magány tragédiájáról, arról a sok emberről beszéltek, akik láthatatlanul élik meg fájdalmukat. Egy pap életében fontosabb a láthatatlan a láthatónál, mert sűrűbb, fájdalmasabb, mondta a pápa, majd hozzátette, a mi feladatunk papként, hogy elmenjünk megkeresni ezeket az embereket, mert az egyház vagy prófétai, vagy klerikális, rajtunk áll a választás. A párbeszéd ezután az Európa és a világ más részein tapasztalható konfliktusos helyzetről szólt. Ferenc pápa fájdalommal szólt a jelenleg is zajló háborúkról a Szentföldön, Ukrajnában, Myanmarban és Kongóban, a fegyverekbe, a fogamzásgátlókba, az állatorvosi és a plasztikai sebészeti beavatkozásokra fordított nagy összegekről. Ebben a tekintetben arra buzdított, hogy a papok az egyház társadalmi tanításának szellemében dolgozzanak, vállaljanak nagyobb elkötelezettséget a közjó, a béke érdekében, a politikában, mely a szeretett szolgálat legmagasabb formája. A beszélgetés során a pápa köszönetet mondott Angelo de Donatis bíborosnak, aki 2017-től szolgálta az egyházmegyét vikáriusként, és most április óta pápai főpenitenciárius. A Szentatya kiemelte, hogy De Donatis bíboros nagyon megértőnek és megbocsátónak mutatkozott. Ezek a képességei pedig különösen értékesek lesznek új megbízatásában is, ahol az atya irgalmas arcát kell közvetítenie. Zárásként a pápa szólt az egyházban megjelenő ideológiák veszélyéről, majd visszatért a papi szemináriumokba jelentkező homoszexuális hajlamú személyek kérdésére. Hangsúlyozta, hogy el kell őket fogadni és segíteni az egyházban, a papi dikasztérium azonban óvatosságra int a szemináriumi felvételükkel kapcsolatban.
Ferenc pápa híres komikusokkal találkozik a Vatikánban. Ferenc pápa június 14-én pénteken híres komikusokkal találkozik a Vatikánban, jelentette be a Szentszék sajtóterme szombaton. A Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztérium, valamint a Kommunikációs Dikasztérium által közösen szervezett audiencián több mint 100 a szórakoztató iparban dolgozó művésszel találkozik a pápa reggel 8:30-kor az apostoli palotában. A találkozó célja, hogy kapcsolatot teremtsenek a katolikus egyház és a művészek között, olvasható a sajtóközleményben. A közelgő találkozó további célja, hogy megünnepelje az emberi sokszínűség szépségét, és előmozdítsa a béke, a szeretet és a szolidaritás üzenetét. Reményeik szerint az értékes kultúra közi párbeszéd, valamint az öröm és a remény megosztása lesz ez az alkalom. Az olyan híres nevek, mint Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Conan O'Brien, Whoopi Goldberg és Chris Rock is jelen lesz az Egyesült Államokból származó komikusok között. Továbbá a világ minden tájáról részt vesznek az audiencián komikusok, mint például az Egyesült Királyságból és Írországból. A pénteki találkozón a legnagyobb csoportot, az összes résztvevő kétharmadát Olaszországból érkezők alkotják. A nyilatkozat emlékeztet Ferenc pápa interjújára a TV 2000 olasz katolikus tévécsatornának. Ebben a beszélgetésben azt mondta, hogy naponta imádkozik Mórus Szent Tamás szavaival, és arra kéri az urat, hogy adjon neki humorérzéket. A Szentatya a múltban elismerte a humoristák művészetének erejét, amellyel hozzájárulhatnak egy empatikusabb és együttérzőbb világhoz. 2023. júniusában a Sixtus kápolnában a művészekkel rendezett találkozón megállapította, hogy a Szentírás gazdag az ironikus pillanatokban. Ez alkalommal a pápa kifejezte a Michelangelo freskói alatt összegyűlt művészeknek azt a meggyőződését, hogy a humoristák, köztük a színészek, a művészek, a karikaturisták és az írók képesek a világ új változatainak megálmodására, és ezt gyakran iróniával teszik, ami csodálatos erény. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az előzményekben Jézus már tanított arról, hogy az ószövetségi törvények megújítását szeretné, ami azt is jelenti, hogy az embereknek vallási életükben kell megújulniuk. A mai evangéliumban egy konkrét példát olvasunk azzal kapcsolatban, hogy a mi úrunk egy magasabb eszményt állít követői elé. A bűn cselekedetekben ölt testet az ember bántalmazza, megöli a másik embert, ahelyett, hogy embertársaként tekintene rá. De ez a bűn nem a tetlegességgel kezdődik, hanem ott, hogy az ember szívében rossz szándék lakozik, ellenszenv, harag, gyűlölet. Jézus rámutat, hogy az elején kell megfékeznünk magunkban a bűnös szándékokat, hogy azok ne erősödhessenek fel. Azt mondja, hogy még haragot se érezzünk embertársunk iránt, mert nem fogunk itt megállni, és fennáll annak a veszélye, hogy haragunk gyorsan gyűlöletté növekedhet. Jézus szavai alapján világosan látjuk, hogy a parancsok megtartása és a szeretet összetartozik. Isten irántunk való szeretetből adja a parancsokat, amelyek egyrészt kijelölik számunkra életünk irányát, másrészt megóvnak minket attól, hogy örök üdvösségünket kockáztatva letérjünk a helyes útról. A parancsok és törvények felvázolják számunkra, hogy mit vár tőlünk Isten, hogyan viszonozzuk az ő szeretetét, és hogyan adjuk azt tovább embertársainknak. Ha Istenben meglátom a szeretet forrását, akkor könnyűvé válik számomra törvényeinek megtartása.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Rövidesen 7 óra, akkor kapcsoljuk majd az Egri Bazilikát, és onnan közvetítjük a reggeli szentmisét, melynek énekrendje ma a következő. Az Éneklő Egyház 144-es számú énekét énekeljük majd bevonulásra, tehát az introitusa futva jött emelibéd. Felajánlásra a Hozsanna 216-os számú éneke lesz, a Föltekintünk a szegénység kötfelhőin át kezdetű, ez egy Szent Antal ének, ugyanis ma Páduai Szent Antal emléknapja, illetve ünnepe van. Áldozásra a Hozsanna 109-es számú éneke csendül majd fel az Áldjad embere nagy jódat, és kivonulásra ismét a Hozsanna 216-os számú éneke. Még egyszer az énekszámok, az Éneklő Egyházból a 144-es, majd a Hozsannából sorrendben a 216-os, a 109-es, és ismét a 216-os. Imádkozzanak velünk!